Folytatódik a Szigma, a Holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A szem úgy tűnik nem csak a lélektükre, hanem nyelvtudásunké is, legalábbis az MIT kutatóinak tanulmánya szerint. Jevgenyi Berzek és munkatársai a szem apró önkéntelen mozgásait vizsgálták, miközben a kísérletben résztvevő angolul tanuló diákok angol mondatokat olvastak. Egyebek mellett megmérték, hogy milyen hosszan időztek el a résztvevők egy-egy szón, mielőtt tovább lépnének. A kutatók egy algoritmust készítettek, mely a mért adatokat összehasonlította angol anyanyelvű olvasók hasonló eredményeivel, és ez alapján becslést adott a nyelvtudás szintjére. Kiderült, hogy a pusztán a szemmozgások alapján kapott minősítések igen jól egybecsengenek más, standardizált nyelvi felmérések eredményeivel. Így pusztán a számítógép kamerája segítségével felmérhetőek a digitális szövegek olvasóinak nyelvi képességei, és a megjelenített szöveg nyelvi bonyolultsága akár hozzá is igazítható az olvasó tudás szintjéhez. Egy másik kutatócsoport tanulmánya azonban figyelmeztet a módszer korlátaira is. A szemmozgások vizsgálata ugyanis nem sokat árul el arról, hogy az olvasó mennyit értett meg a szöveg mélyebb összefüggéseiből. Először vizsgálták meg laboratóriumi körülmények között, hogy miként viselkednénk, ha egy híres gondolatkísérlet, az elszabadult villamos szereplői lennénk. A gondolatkísérlet szerint azt kell elképzelnünk, hogy egy olyan villamost vezetünk, amelynek elromlott a fékrendszere. Ha nem teszünk semmit, a jármű 5 embert üt el, ha viszont egy gombnyomással egy másik simpára irányítjuk át, akkor egy ember esik áldozatul. Az etikai kérdés az, hogy mi az elfogadhatóbb számunkra. Passzív tanúi leszünk 5 ember halálának, vagy közbeavatkozunk és megmentjük őket, de egy másik ember élete árán. A Genti Egyetem szociálpszichológusai a kísérletet úgy valósították meg a gyakorlatban, hogy egy-egy ketrecbe 5, illetve 1 egeret helyeztek. A tesztalanyokkal azt közölték, hogy amennyiben nem avatkoznak közbe, az 5 egeret nagyon fájdalmas, de nem halálos áramütés fogja érni. Ha viszont megnyomnak egy gombot, az áramütés a másik ketrecben lévő egyetlen egeret éri majd. A kutatók a gondolatkísérletre adott korábbi reakciók alapján arra számítottak, hogy a többség nem akar szándékos közbelépéssel fájdalmat okozni. Ennek ellenére a kísérlet résztvevőinek 84%-a megnyomta a gombot. Hiába volt valós, a kísérlet módszertani szempontból még így sem volt tökéletes. A résztvevők csak 55%-ban voltak biztosak abban, hogy az egereket valóban áramütés fogja érni, minthogy nem is érte. Ennek ellenére az ilyen kísérleteknek komoly tanulságai lehetnek közép és hosszú távon, ugyanis az önvezető járművek algoritmusait fel kell készíteni a legkülönfélebb baleseti helyzetek kezelésére, mint például arra, hogy egy frontális ütközést elkerülendő a jármű hajtson-e inkább a gyalogosok közé vagy sem. A köszöny és a rák elleni küzdelemben segíthet az a módszer, amelyet magyar kutatók fejlesztettek ki. Az MTTTK Enzimológiai Intézet és az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet kutatóinak eljárásában mindössze egy új begyszúrásra van szükség, és gyors analízissel meghatározható a vörösvértestek sejtmembránján keletkező különféle fehérjék mennyisége. A kutatók ezzel a módszerrel vizsgáltak egy ABCG2 nevű fehérjét, amely a szervezet számára káros anyagokat transportál a külvilág felé, megóvva ezzel az emberi testet a mérgező hatásoktól. E káros anyagok közé tartozik a húgysav is, melynek felhalmozódása az izületek fájdalmas gyulladásos betegségét, a köszvényt okozza, de a vizsgált transportfehérje a rákos daganatok gyógyszerrezisztenciájában is szerepet játszik. A kutatók most az ABCG2 egy eddig ismeretlen mutációját azonosították, melyet a hazai lakosság csak nem 1%-a hordoz. Az eredmények nyomán a kutatócsoport új diagnosztikai eljárások kezd, amelyek a betegségekre való hajlam és a gyógyszerek káros mellékhatásainak előrejelzését is szolgálhatják.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Lassan globális hiánycikké válik a megfelelő homok. Az Egyesült Arab Emirátusokba például a sivatag ellenére külföldről szállítják az építkezések alapanyagát, mondta Török Ákos geológus, környezetmérnök.
A homok egy nagyon gyakori nyersanyagnak tűnik, amit az építőipar használ a legnagyobb mennyiségben, de ugyanakkor a területi eloszlása a világban az nagyon egyenlőtlen, olyan értelemben, hogy nem ott található mindig a legtöbb homok, ahol a felhasználásra igény van. Tehát gyakorlatilag ezért is alakulhat ki a homokhiány, másrészt meg alul van árazva.
Mit nevezünk homoknak?
Geológiai értelemben a homoknak a 0,06 század milliméter feletti és a 2 mm alatti szemcséket hívjuk, tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy még szabad szemmel a legkisebb homokszemcséket is látjuk.
Említette az építőipart, egy picit konkretizáljuk, hol használjuk a homokot, hol használunk el ennyi homokot?
A legnagyobb felhasználás az a betonadalékanyag formájában szükséges a homokból. Gyakorlatilag a beton esetében ilyen kb. 30%-nyi homokfrakció szükséges, ahhoz, hogy megfelelő minőségű betonunk legyen. A másik nagy felhasználási terület az a vakolat és a falazó habarcsok területe, de összességében a betonhoz képest ez viszonylag kisebb mennyiséget jelent.
Ugye, aki már építkezett valaha, az tudja, hogy a betonba sódert használunk. A sóder is homok?
A sóder az egy kavicsos homok, hogyha precízen szeretnénk megnevezni, amiben azt jelenti, hogy mind a 2 mm alatti frakció, mind a 2 mm-nél nagyobb, azaz a kavics frakció megjelenik benne. Tehát vegyes, kavicsos homok, és néha van benne finomabb frakció, mint a homok, ami nem kedvező a betonkészítés szempontjából.
Hogyha figyeljük a világ híreit, akkor rendszeresen hallhatunk a globális felmelegedésről, illetve az elsivatagosodásról. Ez azt feltételezi, hogy elvileg egyre több homok lesz, nem?
Olyan értelemben igen, hogy kiszáradnak területek és felszínre bukkannak a talaj alatti homokos zónák, de ahogy már említettem a riport elején, ennek a területi eloszlása nagyon egyenlőtlen, és a sivatagosodó zónákban az építkezések egy-két kivételtől eltekintve nem jelentősek. Tehát hiába van több homok a felszínen, az építkezéseknél nem tudjuk használni, mert nem azokon a területeken építkezünk egyrészt. Másrészt pedig a probléma az, hogy a sivatagi homok nem minden esetben alkalmas építkezésre.
Mi a baj a sivatagi homokkal?
A sivatagi homoknak elsősorban az a baja, hogy nem kívánatos szennyeződéseket tartalmazhat, például agyagásványokat. Ezek az agyagásványok, ezek a mikrométer alatti szemcseméretű apró kis ásványi szemcsék, amelyek a homok szemcse felületére tapadva, hogyha betonba belekeverednek, akkor gyakorlatilag csökkentik a cementkötés erősségét a szemcsék között, azaz gyengébb minőségű betont kapunk, ez az egyik probléma. Másik fő probléma, hogy ezekben sok esetben ilyen vasdús ásványok megjelenhetnek, ezt a rozsdának mondanám így köznapi nyelven, ami nem csak külön szeparáltan jelenik meg, hanem a homokszemcsék felületét bevonva is előfordulhat. Talán aki jár sivatagban, hallott már róla, vagy a hallgatóság egy része biztos hallott már róla, van ilyen, hogy sivatagi máz, ami azt jelenti, hogy a sivatagba lévő kőzeteket bevonja egy ilyen vékony, olyan, mintha befestenénk réteg, ez vasoxid vagy vasoxid hidroxidos réteg, és ez nagyon káros olyan értelemben a betonra, hogyha bekerül a betonba, akkor például barnára színezheti ezt a betont, és ilyen csúnya rozsdafoltosak lesznek az épületek.
Magyarország hogy áll homokellátottsággal?
Hát nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat olyan értelemben, hogy durván egy ilyen 550-560 millió köbméternyi készletünk van. Ezt, hogyha lefordítjuk éves kitermelésre, az ilyen 3,4-3,5 millió köbméter per év, azaz durván ilyen 140-150 évig elegendő készletünk van, hogyha ilyen ütemben termeljük ki a homokot. Ez ilyen fejenként a magyarországi lakosokra nézve, ez ilyen 1/3 köbméter per főnek felel meg durván ez a termelési mennyiség. A homokigényre egy jó példa az, hogy például Indiában már úgynevezett homokmafiák működnek, ami azt jelenti, hogy kedvező homokkitermelő helyeket birtokolják, és gyakorlatilag bandaháborúk indulhatnak meg azért a homokkitermelő helyekért, és százas nagyságrendű emberek haltak már meg.
A homok kitermelésének vannak ökológiai hatásai?
Különböző bányászati módok vannak. A tengerparti kitermelés esetében például előfordulhat az, hogy a homok kitermeléssel megszűnik ez a védőgát, ami a parton van, és egy nagyobb tengerszint emelkedés esetében elönthetnek területet a tenger. Másrészt olyan káros hozadéka is lehet, hogy a talajvíz helyére belép a tengervíz, és ezáltal csökkenti a növények termőképességét, azaz a termés mennyiség csökken, elsósodik a talajvíz. Másik ilyen ökológiai hátrány lehet, hogy az élőhelyek megszűnnek, például ilyen trópusi tengerparti szigetekről jó néhányat teljesen elkotonztak ezek az ismert világos homokokat, megszűnt a sziget teljesen, megváltozik az áramlási viszonyok, és teljesen más ökoszisztéma alakul ki, egy ilyen elszegényedett fajokban sokkal kevésbé gazdag rendszerre veszi át a helyét.
Mi lehet a megoldás a homok hiányra?
Hosszú távú folyamatokban kell gondolkozni, és azt kell megértenünk, hogy a homok az egy nem végtelenül rendelkezésre álló nyersanyag, tehát korlátozottak a forrásaink, ha bár elsőre azt hinnénk, hogy végtelen, és itt össze kéne hangolni azt, hogy hol lehet homokot bányászni, hol van a homokra felhasználási igény, mert ugye ez a kettő gyakran nem fedi egymást, és még továbbá a bányászat és a felhasználás közötti szállítást is, hogy úgy mondjam, tervezni kell. Tehát egy hosszú távú globális tervezés az nagyon sokat segítene a rendszeren, és itt a másik kérdés ez az ár, ugye a fejlődő országokat alacsony áron lenyomják a homokra igénytartó fejlődő országok, és ezt a kereskedést kellene törvényi szinten valahogy kontrollálni.
Az építőipar számára a homok megkerülhetetlen, vagy létezhetnek alternatív megoldások?
Léteznek alternatív megoldások, most legújabban ez a 3D-s nyomtatás kezd elterjedni, illetve az organikus építészet, tehát szalmaagyag, vályog, de a 3D-s nyomtatásban még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van. Ugye ebben sokkal kevesebb építőanyagot kell felhasználnunk, ilyen 21. századi nyomtató robotokkal lehet épületeket nyomtatni, vékonyabbak ezek a szerkezetek, ugyanolyan teherbírásúak, mint a sokkal nagyobb anyagfelhasználás igényű hagyományos építészeti eljárások. Tehát ez még azért messzebb van, hogy az épületeinket 3D-s nyomtatóval fogják nyomtatni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.